És akkor folytatjuk a beszélgetést a képzőművészetről. Ez itt a Százhold című műsor, és itt ül velem szemben Király Zsuzsanna és Molnár Brigitta, és velük beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet a gyerekeket képzőművészet fogyasztására buzdítani. Azon is gondolkodtam, hogy szerintetek a művészettörténet az egyszerűbben megközelíthető életutakon keresztül, tehát hogy nem úgy döntöttetek, hogy csináltok egy, nem tudom, korszakolt művészettörténeti áttekintést, hanem kiragadtatok bizonyos alkotókat, akiket fontosnak és emblematikusnak gondoltok, hogy ez a megközelítés érvényesebb vagy hatékonyabb mondjuk az ifjúságnál vagy a gyerekeknél, mint hogyha korszakokat kezdenének áttekinteni?
Megfoghatóbb, hogyha kicsiben kezdjük. Tehát, hogyha egy-egy alkotónak a műveit nézzük meg, akkor az jobban átlátható. Tehát, ha egy életművön belül nézzük meg a bizonyos fogalmakat, vagy bizonyos korszakokat, akkor egyszerűen könnyebben átlátható. Míg hogyha egy korszakot vennénk, akkor az ugye nagyon művészettörténetes lenne, nagyon szakmai lenne, és nagyon sok háttértudás szükséges ahhoz, hogy azt átlássa egyben, hogy mi miért történt, akkor az ahhoz kapcsolódó zenék vagy irodalom, akkor az miért olyan egyben látni ezt, még felnőtteknek is néha feladja a leckét, mert nagyon sok háttértudás szükséges hozzá. De így viszont, hogy egy-egy képből indulunk el, egy-egy életműből, így sokkal könnyebb dolgunk van.
Hogyha az ember megnézi az említett képeket, akkor a legtöbbjük megtalálható a Nemzeti Galériában. A Nemzeti Galéria képkészletéhez szabtátok a könyvek tartalmát, vagy egyszerűen így adta is, hogy ezzel foglalkozatok, pont ott van a Nemzeti Galériában az a kép?
Javarészt így adta magát, illetve a képjogok kérdése is így adta magát.
Igen. Jó, oké, erre is figyelni kell.
De igazából a legemblematikusabb alkotások, azt gondolom, hogy kevés kivételtől eltekintve ott vannak a Nemzeti Galériában, tehát ott van a Majális, ott van az Arándoklás a cédrusokhoz Libanonban, ott van a Taormina, ezért még a léghajó, amiről ugye már beszéltünk, tehát ezek azért nagyon megadják ugye az életműben is azokat a pontokat, amiket mindenképpen ki kell emelni, hogyha ezekről a festőkről
és beszélünk. Ezek egyben azok a pontok is, ahol azt érzékelitek a személyes találkozókon is, hogy a diáksereg megáll, és ezek a pontok érdeklik őket a legjobban? Tehát mondjuk Színyeinél az a pont, ahol a legjobban bevonódnak, az mi?
A Majális és a léghajó. Aha. Leginkább. A kicsiknél a léghajó az talán még jobban is, mint a Majális. A nagyobbaknál a Lila ruhásnő, a Majális, ott akár még divattörténetről is nagyon könnyen tudunk beszélgetni, hogy hát most miért vannak ilyen szépen felöltözve? Hát azért egy vadvirágos rétre, egy túrára nem így öltözünk fel. Ugye? Ugye, lányok? Sajnálnátok ezt a ruhát. És akkor már is tudunk erről kicsit beszélgetni, hogy miért így vannak felöltözve. Nem előkelők, nem királylányok, és nem is bálban vannak, hanem akkor visszavezethetjük azt, hogy hát nem volt nadrágjuk nekik, ez most a hétköznapi viseletük.
Ja, hogy ez az, ami, hogy nem volt nadrágjuk, mert kíváncsi voltam, hova fut ki ez a mondat, hogy mégis mi a meglepő, de a nincs nadrágjuk az...
Hogy nincs nadrágjuk, hogy nekik ez a hétköznapi viseletük. Tehát hogyha hozzákapcsoljuk az ő mindennapjaikat, vagy a mostani valóságba, mostani valósághoz viszonyítunk bizonyos dolgokat, az nagyon fel tudja kelteni az érdeklődésüket.
És a lila ruhás nő kapcsán, csak mert ugye szóba került, hogy ott azt gondolom, tehát az mindig azért is húzza be a látogatókat, mert ott mindenkinek, majdnem mindenkinek van egy élménye, tehát nagyon gyakran a gyerekek is mondják, hogy ez a kép megvan a nagymamámnak. Nyilván akkor megbeszéljük, hogy igen, ennek a képen.
Uda jó. Elmehetek Nagyihoz?
Melyik padlásra
hol
került
lakik a Nagyi?
Hogy ugye megbeszéljük nyilván, hogy igen, a reprodukciója, igen, egy goblán, ugye, aha, igen, egy könyvjelző, igen, egy díszpárna, mert hogy egy nagyon-nagyon ismert képről van szó, és tényleg egy olyan számtalanszor reprodukált képről, és ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogy például elkezdjünk róla beszélgetni.
Mindkét képhez szeretnék feltenni egy kérdést. A Majális az a kép, ugye, amin a szerepel maga Színyei is háttal csirkecombot cupákolva. Na ez is például egy mekkora gag, hogy én ezt például nem tudtam, tehát én ezt a könyvből tudtam meg, hogy aki ott háttal van, az maga a festő, és ott épp egy csirkecombot eszeget. Ezt biztos imádják, ezt az infót.
Igen, ez nagyon mókásnak találják, hogy a fenekét látjuk, és nem az arcát, és akkor már is jön a kérdés, hogy de hogy lehet a fejedet hátulról lefesteni? Láttad-e már a tarkódat? És akkor ki lehet találni, hogy akkor hogy készülhetett ez a kép?
És a lila ruhásnőnél pedig Azt mondd már meg nekem, hogy úgy szoktuk hívni, hogy a magyar Mona Lisa például.
Ezt is egyébként gyakran mondják, van egész picik, amikor a kép elé állnak, akkor azt szokták mondani, hogy ez a Mona Lisa. És én akkor neked. Ugye rögtön rá lehet kapcsolni, hogy igen, ezt úgy is szokták hívni, hogy a magyar Mona Lisa. Igen, akkor nyilván, ahogy a könyvben is, ugye, igazából az egyetlen egy olyan reprodukció, ami nem a színjeié, az ugye a Leonardo-é.
De miért lett ez ekkora mű, hogy tényleg, ahogy mondtad, most, hogy mondtad, tényleg könyvjelzőkön, párnákon, goblenen, másolaton, mindenhogy.
De egy nagyon szerethető kép, szerintem egy nagyon-nagyon személyes.
Ugye Zsófia szerepel rajta, a Színyei felesége.
Színyei felesége, tehát tehát azt gondolom, hogy nagyon személyes ilyen szempontból a témaválasztás. Ugye ott van egy gyönyörű fiatal nő ezen a képen, egy gyönyörű ruhában, a természet ugye adja a környezetet, ugye a színek, amiről a könyvben is beszélünk, azok ugye a szinteni kérdések miatt elképesztően jól működnek együtt. És ugye egy olyan szerethető kép lett ez, hogy szerintem azt gondolom, hogy elsősorban ennek a személyességnek köszönhetően, hogy ez tényleg felnőttől a kisgyerekig általában valami elhangzik ezzel kapcsolatban, valahol már láttam, valamire emlékeztet.
De az lehet, hogy tulajdonképp annyit találkozunk vele, hogy kötődni kezdünk hozzá.
Abszolút.
Tehát, hogy szembe jön, na és ez milyen fontos egyébként, hogyha több kép jönne szembe, lásd művészettörténet oktatás, akkor több képnél éreznénk ezt a komfortosságot. De azért az is benne van, hogy nem kell nagyon megfejteni ezt a képet, nem? Tehát,
abszolút.
Hogy olyan, mint egy csendélet, egy portré, hogy nem kell többet gondolni bele, mint ami, hogy szép nő szép ruhában, érdekes viseletben tart egy sárga virágot, és a színek is jók, az idő is jó, a nő is jó, minden jó benne.
De ugyanez igaz mondjuk a majálisra, a léghajóra is. Tehát lehet elemezgetni, megnézhetjük, hogy a léghajó az geometriai formákból áll össze, megnézhetjük a szintani kérdéseket, a plenernek a kérdéseit, ugye ezek stúdióban festett képek, tehát műteremben festett képek, de ugye olyanok, mintha kint a szabad ég alatt készültek volna. Ezek mind-mind nagyon érdekesek, de igazából, ha ránézünk ezekre a képekre, jó kedvünk lesz tőle, meg jól érezzük magunkat tőle, és ezért működnek.
De érdekes, hogy ez kijelenthető, hogy könnyebben megfoghatók, akár a fiatalok, akár a felnőttek olyan képeken keresztül, amelyek jó kedvet csinálnak nekik, vagy azért nem?
Nem feltétlenül, de ezeknek a képeknek szerintem ez a vonzereje.
Aha, jó, de akkor nyitottak arra, és amikor meg kell fejteni, amikor át kell gondolni, amikor...
Igen, vagy amikor groteszkkel találkozunk, amikor absztrakttal találkozunk, mind máshogy, más szinten tud hatni, de persze mindegyik hatni tud.
Na most nézzük meg akkor Színyeit. Megnéztük Csontvárinál, hol szokott a legnagyobb felbojdulás lenni mondjuk, vagy mit tapasztaltok, mire reagálnak leginkább leginkább tizenévesekről beszélünk azért.
Csontvári esetében leginkább az árak.
Árak?
Az árak, igen. Ez nagyon foglalkoztatja a kis kamaszokat.
Hogy mennyibe kerül a festmény?
Mennyibe kerül, igen. Hogy akkor ezt a festményt mennyiért lehetne megvenni? És akkor ezt nagyon sok irányból körbe lehet járni ezt a kérdést, de pont a Csontvárinál ugye van egy rekord összegű kép, a Titokzatos sziget, és akkor tartunk, vagy én szoktam tartani egy ilyen licit háborút, hogy akkor...
Tippeljetek,
hogy akkor mondok néhány viszonyítási pontot, hogy nagyjából mi mennyibe kerül most a világban, és akkor azért mindig van egy megdöbbenés, hogy vajon mi kerül ennyibe? Ráadásul egy icike-picike kép.
Ami azért vicces, mert egyébként brutál méretű festményeket festett,
igen.
És mégis ez az icike-picike.
Igen, tehát ott állunk a Taormina előtt, ami egy kisebb lakás méretű festmény, és akkor mutatom, hogy hát kb. Egy ilyen kézbe vehető A4-es papírnyi képről van szó, és hogy akkor ez bizony 450 millió forintért elkelt egy aukción, és akkor megpróbálunk rájönni ennek az okaira, hogy mi az, ami esetleg befolyásolhatja ezeket az összegeket.
És mire juttok? Miért ennyi az annyi?
Hát a zsenialitás. Fizetni, a hírnév, a zsenialitás, és az, hogy több ilyen nem lesz. Tehát ugye az, hogy a Csontvárinak mekkora az életműve, és hogy ez gyarapodni már alig, ha fog, ez is ugye egy fontos tényező.
Bár hülyeséget mondok, azt mondom, mintha említették volna többször is, hogy vannak eltűnt csontvári képek, tehát hogy nem tudjuk, hogyha, tehát akár még elő is kerülhetnének új csontvári képek, csak nem tudjuk, hogy kinek a padlásán és hogyan vannak éppen tárolva.
Igen, még ebben a könyvben is megemlítünk egy ilyet egyébként a legvégén, illetve nem említjük meg, hogy ez egy eltűnt kép, de itt tulajdonképpen egy illusztráción szerepel, tehát ahol teve háton ül Csontvári, ugye ez is egy lappangó kép, bár ez
tudunk
egy karton.
Róla, hogy van, mert valahol kiállították. Van egy vagy honnan tudjuk, hogy van?
Fennmaradt róla egy másolat, illetve vannak szövegek, tanulmányok, amikben szerepel, tehát tudunk a létezéséről, de hogy hol van jelen pillanatban, azt sajnos nem tudjuk.
Na, ezek a nagyon izgalmasak, hogy amikor azt mondjuk, hogy ennyi, mert nem, hát és akkor jöhet még egy következő, meg egy következő, de azért az, hogy a csontvári rekord létrejött, mondjuk, azért abban nagyon fontos szerepe van annak, hogy a csontvári neve mit jelent, nem? Tehát, hogy oké, hogy zsenialitás, meg egy csomó minden, de hogy épül föl egy brand évről évre, hogyan egyre több pénzről beszélünk az ő kapcsán, vagy nem tudom, kiállításokról, könyvről, hogy ezek mind építik aztán az aukción a rekordokat, nem?
Abszolút, tehát népszerűvé lehet tenni egy képzőművészt is, adott esetben a csontvárit, és ehhez kiállítások, könyvek, maguk az aukciós házak, az ő tevékenységeik, az, hogy mennyire teszik menővé azt az alkotót, akit éppen szeretnének eladni egy aukción, ez mind-mind hozzájárul, de akár egy film is. Ugye a Csontváriról készült film, de hát talán a 80-as években nagyon régen. De ha most készülne mondjuk egy film róla, az is még feljebb strófolná valószínűleg az árakat.
Nem is tudtam, hogy készült róla a film, ez egy érdekes.
Nagyon régen készült már ez a film.
Na hát, jó, és az árakon túl a cédrus?
A méret. Szerintem, a méret, amit említettél, igen. Is. Tehát, hogy ami szerintem rögtön úgy megfogja a látogatókat, ugye igazából a hely is, tehát a második emeletnek a lépcsőfordulóján találkozunk a Taur Minával, és tényleg ennek a mérete, ez általában lenyűgözi a látogatókat. Azt is, aki tudja, hogy ekkora, mert élőben látni, az teljesen más, mint amikor a fejünkben van meg, hogy igen, ez egy ennyiszer ennyi, ez egy 11 négyzetméteres festmény, de azért azt élőben ott lenni előtte, az mindig egy, szerintem mindig egy különleges dolog. És én mondjuk kapásból ezt mondtam volna. Igaz, hogy egyébként az árak is szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és tényleg vannak csoportok, akiket ezzel tök jól be lehet kapcsolni, de az az első szerintem, amit úgy meglátnak.
Hát igen, és akkor a Taur Mina kapcsán meg el lehet kezdeni beszélgetni épített történelemről, vagy tehát, hogy olyan épületekről, amelyeket megörökítünk, a természetről, amit megörökítünk, vagy akár arról, hogy képeslapokról, hogy festett, nem? Vagy ezek ilyen érdekes történetek tudnak lenni. És ha már így említettétek a tevés eltűnt képet, az nagyon izgalmas, hogy mind a két kötetnél választottatok egy kis guide-ot. Az egyikben egy kutyus, a másikban egy teve. Erre szerintetek miért van szükség? Miért kell egy mégis bizonyos értelemben fiktív karakter, hogy végig kalauzoljon minket egy-egy festő történetén?
Maguk a könyveket 6-10 éves gyerekeknek ajánljuk, és azt látjuk, és egyébként ez nem példanélküli, tehát mi csak tulajdonképpen egy sémát követtünk ezzel, számos olyan könyv van, akár ilyen egyébként művészettörténeti témában, ahol megjelenik egy ilyen kabala figura, legyen ez egy állat, vagy legyen ez egy képzeletbeli lény, bármi, aki végigköveti ezt a történetet, sőt, aki adott esetben fontos információkat el is mond, vagy aki így interakcióba lép a narrátorral, vagy egy másik szereplővel, ugye nálunk van egy narráció, és van egy ezzel interakciózó kis kabala figura, mind a két könyvben más és más. És hogy miért fontos ez, szerintem egy ilyen, vagy azt gondoljuk, hogy egy ilyen figurához könnyebb kapcsolódni a gyerekeknek. Tehát könnyebb az, hogyha Max vagy Camelus Pupus, ugye ők, ami
állatszereplőink. Igen, ő a teve meglepő módon Camelus Pupus.
Hogyha ők mondják el a festészetről szóló információkat, hogyha ők mondanak el izgalmas tényeket, vagy kiegészítik akár egy kis poénnal, ez befogadhatóbb a gyerekek számára, mint hogyha, nem tudom, egy nagyokos professzort rajzolnánk oda, aki megosztaná az ő komoly hangnemében ezeket az érdekességeket. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ehhez könnyebb kapcsolódnia a gyerekeknek érzelmi szempontból is, és van egy, és szerintem vizuálisan is, tehát ugye van egy vizuálisan visszatérő elem szinte minden oldalon, ő a mi kis kabala figuránk, és ő végig vezeti tulajdonképpen ezt a történetet.
Uh-huh. Ugye ezt nem is tudom, hogy összerakják az emberek, hogy mennyire kortársak voltak Szinyei meg Csontváry, olyannyira, hogy Csontváry 53-ban született, Szinyei 45-ben, és Csontváry 19-ben halt meg, Szinyei 20-ban. Tehát, hogy nagyon-nagyon párhuzamosan zajlott az életük. Ugye azt már tudjuk, hogy van, akinek volt festő barátja, közös műterme, stb., de ők ketten azt tudjuk, hogy találkoztak-e? Lehet, hogy benne van a kötetben, csak átsiklottam rajta.
Nem kötöttük össze a két kötetet, és én nem tudok róla, hogy ők bármilyen kapcsolatban lettek volna egymással. Teljesen más életutat jártak be, és a Csontváry alapvetően nagyon kevés művésszel állt kapcsolatban.
Pont azért, mert nem volt egy befogadott, elismert művész, nem?
Ezért is, illetve én úgy képzelem így az ő karakterét, hogy ő egy picit misztikusabb figura, akinek van egy lázálma, és folyton folyvást ebben él. És,
megszállott és, módon?
Igen, hogy egy kicsit egy ilyen megszállott karakterként képzelem, akinek már nem nagyon van kapacitása arra, hogy egyébként smúzoljon egy kiállítás megnyitón.
Aha. Meg lehet, hogy nem is érték számára különösebben.
Igen.
Meg a képzésben is ugye ez benne van, tehát miután ő ugye nagyon rövid időt tölt hivatalos képzésben, ezért ugye nem, tehát nem alakulnak ki azok a típusú kapcsolatai sem, amik mondjuk a Színyeinél kialakulnak.
De közben Színyeinél is megemlítitek, hogy azért bizonyos szempontból megtagadott volt, vagy a bizonyos irányzatait a többiek kritizálták, nem fogadták el egyértelműen, többek között a Majális is egy ilyen könnyed kis valaminek volt bélyegezve a maga korában. Mondjuk igen. Úgy, hogy bulvár, vagy nem
ez
tudom, popkultúra?
Amit ma talán a legsikerültebb képeknek tartunk, az tulajdonképpen az ő pályája elején készül, amikor ő nem egy rajongott festő, és ezek a képek, ezek elég negatív visszhangra is találnak, és igazából az ő elismertsége az a pályája végén éri őt viszonylag idős korában, ahol pedig már igazából a festmények nem válnak már később annyira ismerté.
Nagyon köszönöm, hogy beszélgettetek velem egy kicsit, és nektek is köszönjük a figyelmet, és most még egy könyvajánló következik, ahol én biztos, hogy fogok ajánlani. Nektek eszetekbe jutott-e olyan könyv, amit szívesen ajánlanátok a hallgatóinknak?
Igen, az ismeretterjesztő kategóriában azonnal eszembe jutott egy könyv, 50 elszánt magyar nő, ez a címe.
Jó.
Fodor Marcsi és Necset Adrien kötete, és olyan nőkről olvashattam benneket, én sem ismertem, és ez egyrészt elszomorított, hogy lehet az, hogy nem ismerek bizonyos nőket, akik egyébként mérföldköveket tettek le. Másrészt viszont nagyon örömmel olvastam, hogy megjelenik egy ilyen könyv, és hát végre legalább ennyiben hallhatunk róluk, úgyhogy meg is vettem rokon kislányoknak, hogy tudjanak róla.
Szuper, köszönöm.
Nekem szintén ebben az ismeretterjesztő témában és a művészettörténet kapcsán jut eszembe a Képek története című könyv, amit egy kortárs angol művész
itt van nálam, most mutatom.
Igen, itt is van a stúdióban.
Én is ezt akartam ajánlani, szuper jó.
Igen, és Martin Gayford, aki pedig műkritikus, és akkor tulajdonképpen kettejük pár beszédéből áll össze a kép, illetve a könyv, és hát, hogy hogyan lehet nyomot hagyni, hogy hogyan hagy az ember nyomot egészen az őskortól, ugye a monitorig, ahogy a magyar fordításban ez ugye el is hangzik, vagy ahogy az alcím is mutatja.
És egyébként ennek van egy felnőtt verziója is. Én ezt most rendeltem meg, mert annyira tetszett ez a gyerekverzió, hogy úgy gondoltam, hogy kíváncsi vagyok a felnőttre is. És egyébként van nálam még egy kötet, ami a Csimota kiadónál jelent meg, az a cím, hogy Hol készül a művészet? Művészettörténeti böngésző, tehát van feladat is, amit a gyerekek megoldhatnak a különböző stílusú festményeken, tehát mondjuk egy nagy Gauguin ábrázolás van, és akkor meg kell keresni valamit. De közben ez is azt a tematikát követi, hogy kiemelkedő művész egyéniségekről mesél a gyerekeknek. És hát persze vannak olyan kötetek is, amelyek az irodalmat is párosítják a képzőművészettel, kortárs szerzők írnak klasszikus festményekhez meséket, úgyhogy mindezeket tudjuk ajánlani ebben a témakörben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk egy kicsit, és hát mindenkit olvasásra bíztatunk, mert hogy ez ilyen olvasás, nézés kicsit olyan, mintha az ember múzeumba is menne, de nem is megy, de a gyerek egyedül is tudja, meg közösen is lehet csinálni, úgyhogy nagyon jó dolog ilyen könyveket legalábbis lehetővé tenni, hogy a gyerekek levegyék a polcról, amikor tudják. Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen a figyelmet, ez volt erre a hétre a 100 Hold.